Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Gratulált az amerikai elnökválasztás győztesének, Donald Trumpnak a vatikáni diplomáciát vezető Pietro Parolin szentszéki államtitkár egyúttal reményét fejezte ki, hogy Trump valóban el tudja érni a most zajló háborúk leállását. A bíboros azt mondta, sok bölcsességet kívánnak az USA új elnökének, mivel a Biblia szerint ez a kormányzók legfőbb erénye. Arra, hogy a megválasztott elnök a latin-amerikai illegális bevándorlók tömeges kitoloncolását ígérte, Pietro Parolin megjegyezte, a pápa és a szentszék állásfoglalása nagyon világos, mi a bölcs politikát támogatjuk a migránsokkal szemben, ilyen szélsőségek elkerülésével emberséges megoldást kell találni. Az MT összefoglalója szerint a Szentatya és Donald Trump között közös pontot képvisel az életvédelme, viszont másképpen értékelik a klímaváltozást és a migrációt. Meg kell vizsgálnunk, hogyan lehet újra béke Európában, mondta Orbán Viktor az Európai Politikai Közösség budapesti találkozójának plenáris ülésén. A miniszterelnök megnyitó beszédében hangsúlyozta, Európa biztonsági kihívásait tekintik át. A kontinens békét, stabilitását és jólétét veszély fenyegeti, jelentette ki a kormányfő. Arról is beszélt, hogy jobb gyakorlati együttműködése van szükség a származási és tranzitországokkal, hogy felszámolhassuk az illegális migrációt és az embercsempész hálózatokat. Európa jövője a tét, az Európai Politikai Közösség rendezvénye jó lehetőség számunkra, hogy minden olyan témát áttekintsünk, amely mindannyiunk közös érdeke, mondta Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke szerint több fő kérdést is meg kell vitatni. Egy közös tervet a versenyképesség a digitalizáció és a dekarbonizáció elősegítésére. Le kell küzdeni az általános függőségeinket és egyenlőbb versenyfeltételeket kell teremteni a gazdaságunk és vállalkozásaink számára, illetve növelni kell védelmi képességeinket és vonatkozó beruházásainkat. Emmanuel Macron francia elnök az európai érdekek közös védelmére szólított fel. Volodymyr Zelenszkij arról beszélt a Puskás arénában, Budapest emlékszik, hogyan néztek ki a szovjet tankok. Az ukrán elnök keményen üzent, szerint az nem segít, hogy néhány európai vezető 20 éve ölelgeti Vlagyimir Putyin orosz elnököt. Kétoldalú tárgyalás folytatott Mark Rutte NATO főtitkárral Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten. A tárgyaláson megállapították, hazánk fontos és értékes tagja az Észak-Atlanti Szövetségnek. Orbán Viktor és Mark Rutte az intenzív közös munka folytatásában állapodtak meg. Orbán Viktor miniszterelnök meghívására a Budapestre érkezett Mario Draghi volt olasz miniszterelnök, az Európai Központi Bank korábbi elnöke, akivel a kormányfő kétoldalú tárgyalást folytatott. Az EU versenyképességi problémáiról volt szó, ugyanis Draghi az európai versenyképességről szóló, azt stratégiai szempontból elemző jelentés szerzője. Európa több és nagyobb, mint az Európai Unió, ezért az integráció felgyorsítása, az együttműködések szorosabbra fűzésére van szükség, mert ezek hiányán a kontinens sokat veszíthet, jelentette ki Szijjártó Péter. A külgazdaság és külügyminiszter az Európai Politikai Közösség csúcs találkozójának margóján Észak-Macedón, georgiai, monakói, örmény, szammarinói és török kollégáját fogadta. Mintegy 4000 pályázónak már több mint 10 milliárd forintot utaltak át a modern napelemes rendszerek telepítéséhez, jelentette be Facebook bejegyzésében az Energiaügyi Minisztérium. A tiszta áram saját célú előállítását háztartási naperőmű, a későbbi helyi felhasználását pedig korszerű energiatároló teszi lehetővé. A ingatlanonként legfeljebb 5 millió forintot vállal át az állam. Eddig több mint 20 ezer igénylést bíráltak el kedvezően, a nyári keretemelés jóvoltából pedig összesen mintegy 84 milliárd forint odaítéléséről született döntés. Végül az időjárásról. A párásság kötfoltok megszűnése után majd fátyolfelhős, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, gyenge marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -4 és -2, napközben aztán +11-12 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A színésznek az a dolga, hogy a nézőt gazdagítsa, vagy a Nagy Mari, a nemzeti színésznője a novemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk egy elesett cigánylány reményt adó történetéről és egy drogfüggő környezetének küzdelmeiről. Megtudhatjuk, mikor pipálhatjuk ki a kamaszkor kihívásait. Szó esik a gyerekkori bepisilés okairól, a család képernyő idejének csökkentéséről és a párkapcsolati közelségről, távolságról. Keresse a novemberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! November 8-án, pénteken szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. Az egri stúdióból a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, technikai munkatársam Péderi Zsolt nevében is. És köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap, ezt az új napot üdvözölve, Uram, téged üdvözlünk, téged ki azt nekünk adta, téged mi atyánk ki azt azért adja nekünk, hogy szeretetben töltsük el. Segíts, Uram, hogy szent lelkedtől ösztönözve, és Jézusnak, testvérünknek szeretetében mindig és mindenütt gyakoroljuk a nekünk adott aranyszabályt, mely számomra megfogalmazva így hangzik. Amit akarok, hogy mások tegyenek nekem, megteszem másoknak. Viszont őrizkedem olyat tenni másoknak, amilyet nem szeretnék, hogy mások nekem tennének. De ismételten kérlek, Uram, segíts meg kegyelmeddel, mert nélküled soha se fogok eljutni erre. Légy dicsérve, végtelenül jó atya, e szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunk ezúttal is a szeretetről szól, csak most egy közmondást választottam napindító gondolatként, amely a következőképpen hangzik: jót cselekedni annyit jelent, mint Istent követni. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolat, a kedves hallgatóink. És szeretettel köszöntjük a kolosokat és a zsomborokat, hiszen ma ők ünneplik névnapjukat. A kolos régi magyar személy név, a német Klaus névnek a magyar formája, ez pedig a Nikolaus, magyarul Miklós név rövidülése. A kolozsvárhely név első elemeire is valószínűleg a kolos személynévből származtatható, és jelentése ebben az esetben a névnek az iskolához tartozó, tanító, tanuló. A zsombor pedig régi magyar személynév, a zombor alakváltozata. Szláv eredetű, jelentése bölény. A jó Isten éltesse sokáig minden kedves Kolos és Zsombor nevű hallgatónkat, csak úgy, mint azokat is, akik ma ünneplik születésnapjukat. És persze azokról sem feledkezem el, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Néhány érdekességként megemlítem még és felsorolom, hogy ma van a radiológia nemzetközi napja, a négy megkoronázott vértanú emléknapja, Szent Gottfried Ámszi püspök emléknapja mai a katolikus egyházban, és Kréta nemzeti ünnepe is november 8-a az Arkadi kolostor ostromának emlékére. Nos, ennyi bevezető után napköszöntő című műsorunk folytatásában javaslom, hogy egy hangképes műsorajánló az ma 8 óra után lesz, de most egy részletes műsorismertetés segítségével tekintsük át együtt, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen 8 óráig. Hamarosan a kérem a következő című egészségügyi perceinkben ezúttal a sóról és a sózásról, valamint ennek szervezetünkre gyakorolt hatásairól beszélgetünk Erdélyi Alízzal, a Magyar Dietetikus Országos Szövetségének főtitkára. A műsort a Csillagpont Rádió készítettem. A folytatásban hasznos közlekedési információkat ismertetek Önökkel, majd a várható időjárásról ezúttal péntek lévén Rázsi András meteorológussal beszélgetek. A folytatásban a nap verse is elhangzik, ebben Benei Zsuzsa november című versciklusának második részét mondja majd el Sárosi Kinga színművésznő. Fél héttől pedig megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. És meghallgatjuk Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művének újabb részletét, melyet Varga Ildikó tolmácsol majd. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Utána visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és meghallgatjuk a mai nap szentjének élettörténetét. Ezúttal a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban Szent Deusdedit pápa és hitvalló, valamint dr. Werner Alajos életéről is beszél majd nekünk dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök atya. A folytatásban a napimáját is meghallgatjuk, és még kulturális programajánlóval is várom Önöket néhány perccel 8 óra előtt. 8 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük, és újabb műsorismertetést, ahogy már utaltam is rá, amely hangképes műsorajánló lesz. Legközelebb 8 óra után néhány perccel hallanak itt a Szent István Rádióban. Nos, így hangzik tehát a ma reggeli műsor kínálatunk. Ha tehetik, maradjanak és ébredjenek velünk, töltsük együtt a reggeli órákat. Kellemes időtöltést és jó rádiózást kívánok Önöknek! To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. When you love a woman, you tell her that she's really wanted. When you love a woman, you tell her that she's the one. She needs somebody to tell her that it's gonna last forever. So tell me, have you ever really, really, really ever loved a woman? Yeah. To really love a woman, let her hold. She needs to be touched. You gotta breathe her, really taste her, till you can feel her in your blood. And when you can see your unborn children in her eyes, you know you really love a woman. And you love she's
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal a sóról, sózásról, ennek szervezetünkre gyakorolt hatásairól beszélget Erdélyi Alizzal, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének főtitkárával, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
A sófogyasztás csökkentése kezdődhet egy tudatos vásárlással? Arra gondolok, hogy amikor bemegyünk a boltba, akkor a vásárolt termékeknek nézzük meg a tartalmát, hiszen ugye a sótartalom is fel van tüntetve.
Hát igen, igen, az egy nagyon nagy, nagyon sok olvasást igényel, és én remélem, hogy ennek lesz pozitív hozadéka, mert viszont az a tapasztalat, hogy jó néhány gyártó már korábban is próbálkozott ilyen csökkentett nátrium tartalmú termékekkel, aminek az ízvilága a fejlesztés során azért nem volt rossz. Tehát, hogy nem lehetett azt mondani, hogy fú, hát, hogy akkor ez egy baromi sószegény ízű valami, és mégsem rajongtak annyira a fogyasztók érte ez, úgyhogy de lehet ilyesmiket keresni, illetve ugye egy lépés az, hogy nem mindig kész felvágottak vannak reggelire, hanem akár otthon készített krémek, zöldségkrémek, amiben ugye megint tudunk kevesebb sót tenni.
Önök szakemberek azt is javasolják, hogy konyha technikai eljárás tekintetében főzzünk lassan. Ez miért fontos? Koncentráltabbak lesznek az ízek, és kevésbé fogjuk hiányolni a sót?
Hát inkább azt mondjuk, hogy attól függ, hogy mit készítünk, hogy legyen rajta pörzsanyag. Mert ugye, ha pörzsanyag van rajta, akkor már maga a pörzsanyag, tehát amikor gyorsan így átpirítjuk, lehet a zöldség, lehet az hús, van rajta egy kis pörzsanyag, az már egy ízt ad az adott alapanyagnak. Másrészt akár a hús esetében, amikor van rajta ez a pörzsanyag, akkor nem jön ki belőle, most úgy mondja a hétköznapi ember, hogy a húslé, de hogy nem jönnek ki belőle azok az ásványanyagok, azok az egyéb ízek, ami a szaftját, ízét megadja annak a húsnak. De ugyanez vonatkozik a zöldségekre is, és inkább ez az, ami segít abban, hogy jó ízű legyen az adott étel. Természetesen nem kell megégetni, mert akkor meg rákkeltő anyagok keletkeznek rajta.
Ugye beszéltünk a gyermekek edukálásáról, hogy nem lehet ezt ideje korán elkezdeni, és nekem pedig eszembe jut a szövetség táplálkozási ajánlása az okostányér, vagy például nem olyan régen beszélgettünk arról a mentor programról, ami még ebben a tanévben elindul, és ugye a hetedik osztályosoknak szól, és gyakorlatilag itt ez a korcsoport egymást fogja edukálni, tanítani. Az okostányérban is gondolom, illetve ebben a mentor programban is szerepet kap a sófogyasztás jelentősége.
Igen, és pontosan azért, hogy ne szokjanak rá, vagy ugye a gyerekek esetében azok az ilyen snackek, ugye most nem az édességekről beszélünk, hanem ezekről a ropogtatnivalókról, ami meg brutál sok sót tartalmaz. Tehát, hogy próbáljunk rászokni, hogy azok nagyon ritkán legyenek, vagy amiből van, ugye amit akár az olajos magvaknál mondtam, mert ugye azok nagyon egészségesek, de hogy akkor abból ne a sós mogyoró legyen, hanem annak a sótlan változata, és akkor ha ez így edukáció szinten átmegy, már ez is sokat jelenthet, vagy hogy akár úgy a gyerekek, hogy nem sózzák meg a paradicsomot, a paprikát, és akkor itt sokkal könnyebb azért, hogyha nem ezt a nagyon sós íz szokják meg, akkor sokkal könnyebb betartani az egészséges táplálkozást, és igen, tehát egy bizonyos kor után a gyerekek már a korosztályukat tekintetében tekintik példaképnek, és nem a szülőket. Úgyhogy ez a mentor program azért lesz nem csak hogy izgalmas, hanem szerintem nagyon nagyszerű, hogy a kortársakat jobban elfogadják, és lehet, hogy csak egy olyan szót mond, hogy fú, figyelj, ez sokkal menőbb, vagy nekem ez sokkal jobban ízlik, gyere, kóstoljuk meg, vagy olyan dolgokat mond, amitől ugyanazt mondja, mint a szülő, csak az ő, vagy mint a dietetikus, csak az ő stílusában, és az ő korosztályának megfelelően, és tőle el fogja fogadni. És ugye ez a cél ezzel.
Elhangzott egészségügyi perceinkben a sóról, sózásról, valamint ennek szervezetünkre gyakorolt hatásairól beszélgetett Erdélyi Alizzal, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének főtitkárával, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M30-as autópályán a 33-as kilométernél a Miskolc észak és a 40-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. A Tornos-Németi határ felé a 39-es és a 46-os kilométerek közötti szakaszt lezárták. A forgalom az ellenkező oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A 3-as főúton Miskolc átkelési szakaszán a 186-os kilométernél lévő Gömöri felüljárón javítási munka miatt két sávot lezártak, irányonként ott egy-egy sáv járható. A 4-es főúton Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es és 144-es kilométernél hídépítés és közműbekötés miatt a félútpályát lezárták. A 25-ös főúton Szent-Damonkos térségében a 47-es és 50-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás. A főútat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. A 37-es főúton Vámosújfalunál burkolatot újítanak fel. Az 53-as és 59-es kilométerek között több szakaszon félszélességű lezárásra lehet számítani. Hétköznapokon jelzőrös irányításra készüljenek. És végül, de nem utolsó sorban a 7,5 tonna legnagyobb megengedett ösztömeget meghaladó tehergépjárművekre vonatkozó hétvégi közlekedési korlátozás. Ezen a hétvégén, azaz november 9-én szombaton 22 órától, november 10-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Fontos és közérdekű információ, hogy november 4-ét követően jövő év március 1-jéig a nemzetközi forgalomban közlekedő legalább 7-es Euro 3-as környezetvédelmi besorolású tehergépjárművekre azonban nem vonatkozik a tilalom. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
A folytatásban pedig 6 óra 23 perckor időjárás előrejelzés következik Napköszöntő című reggeli műsorunkban. Szeretettel köszöntöm a telefonvonal túlsó végén Rázsi András meteorológust. Szép jó reggelt kívánok neked, szervusz!
Jó reggelt kívánok, szia!
Természetesen, ha időjárás előrejelzés, akkor arról kérdezlek most téged, hogy milyen időjárásra is számíthatunk a mai nap, illetve a hétvége folyamán. Mit tudsz nekünk ígérni?
Hát, hogyha valaki kinézett az ablakon, vagy egyáltalán járt kint az utóbbi pár napban, és tapasztalt valamilyen időjárást, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy már is tudja, hogy mi várható a következő néhány napban, ugyanis egy nagy kiterjedésű magas nyomású rendszer van itt most itt Közép-Európán, és hát ezekre a rendszerekre az jellemző, hogy ha beragadnak, akkor itt maradnak, és nem igazán mozdulnak odébb. Egy mondhatjuk, hogy unalmas jellegű időjárást hoznak magukkal. Ilyenkor áll a levegő, süt a nap, mondjuk az őszi és a téli időszakban gyakran előfordul, hogy köd kíséri ezt a jelenséget, de úgy tűnik, hogy egyelőre ez a ködréteg nem akar kialakulni, mert meglehetősen párás a levegő, most így korra reggel is, hogyha kinézünk, azért lehet látni, hogy nem annyira éles a látástávolság horizontálisan, hogyha felfelé nézünk, akkor viszont láthatjuk, hogy nagyjából tiszta az ég. Ugyanez lesz jellemző, a hajnali fagyok folytatódnak, napközben pedig hát a fokatnál talán enyhébb lesz az időleg, vagy az ilyenkor megszokottál.
Igen, azt mondtad, hogy a hajnali fagyok folytatódnak, akkor úgy is mondhatnánk, hogy csípősek a reggelek. Mert hogy én ezt tapasztaltam a hajnali órákban.
Hát igen, aki korán kell, az fagyott le mostanában.
Pedig én aranyat szeretnék inkább.
Hát az is megtörténhet természetesen. Meteorológusként én csak fagyott tudok ígérni, és hát a következő néhány napban valószínű, hogy ezek a fagyos hajnalok, csípős hajnalok fognak folytatódni, de ugyanakkor a hőmérséklet napközben föl fog menni 10 fok fölé. Tehát ugye nyilván hogy nagyon hónapfüggő, hogy mikor örülünk a 10 foknak, de hát így novemberben ez a 10 fokos nappali maximum, ez az átlagosnál talán magasabb. Hozzáteszed gyorsan, hogy a hajnali fagyok pedig az átlagosnál talán alacsonyabbak, tehát most igazi nagyon napközben legalábbis változékony, de hosszú távon pedig mondhatjuk, hogy kifejezetten unalmas időjárás van, idézőjelben az unalmas a természet.
És ha jól veszem ki a szavaidból, amilyen időjárásban részünk lesz ma, ez várható a szombati és a vasárnapi napokon is.
Így van. Határozottan ez lesz. A légmozgás alig lesz, van a napsütés, hajnali fagy. És ami a frontérzékenyeknek talán jó hír, hogy fronthatás egyáltalán nem terheli most a szervezetünket.
Köszönöm szépen, hogy ezt megemlítetted, ez valóban egy lényeges információ. És köszönöm szépen az időjárás előrejelzést Rázsi András meteorológusnak. Találkozunk legközelebb jövő héten, pénteken, ugyanebben az időpontban, itt a Szent István Rádióban. További szép napot neked, Isten áldjon!
Szép napot neked is, minden jót, szia!
A nap verse.
Benei Zsuzsa. November. Második. Átvisszük szenvedésünk a halálba? A kristály, amely a molekulák oldatából kiváltja a világ rácsos rendjét, széthull, vagy önmagába zsugorodik? A meghalás magánya susog, lombosodik? Alkonyi fák susognak így, ha alomkoronát a születő zöld oxigén zilálja. A vízen és szénen átszűrt elem. Átszivárog-e majd a fénytelen fakuló képeken, kihűlt parázson, a minden másnál tömörebb anyag, a semmiség. Sűrű ködáradat sodorja el tőlem sorsom, halálom.
Benei Zsuzsa November című versciklusának második részét Sárosi Kinga előadásában hallották. Benei Zsuzsa magyar költő, író, esszéista, irodalomtörténész, tüdőgyógyász, szakorvos, egyetemi tanár, Budapesten született 1930-ban. Első verses kötetem, a Tűzföld, 1972-ben jelent meg Vörös Sándor bevezetőjével. Írt verselemzést gyerekeknek, Nyitva van az aranykapu címmel, 1979-ben. Első esszékötetem, Ikertanulmányok címmel látott napvilágot 1973-ban. Későbbi tanulmányai sokat segítettek József Attila művészetének mélyebb megértésében. 1987-ben megjelent Napló, Előtte és Utána című regényem a biztos halál tudatában átélt élet-lélektanát kutatja. 1993-tól az irodalomtudományok kandidátusa, a Miskolci Egyetem docense, egyetemi tanár volt. Szertágazó irodalmi munkássága mellett 70 éves koráig tüdőgyógyász szakorvosként dolgozott, valamint egyetemi tanárként bölcseletet és költészetet tanított a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karán Pécsett és Miskolcon. Lírájának központi témája a fájdalom. Foglalkoztatta a tükröződés, a lét és nem lét, a paradoxonok működés módja, eves vágyazhatósága. 1990-ben József Attila díjjal tüntették ki. Benei Zsuzsa 2006-ban hunyt el.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. A Szent Atya beszéde az olasz honvédségnek. Köszönet, amiért segítitek a gyengéket a háborúkban és a természeti csapások idején. Ferenc pápa előszót írt a Remény a fény az éjszakában című könyvhöz. A pápa váratlanul meglátogatott otthonában egy olasz parlamenti képviselőt. Isteni röntgen. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 32. vasárnapra. Ferenc pápa az olasz honvédségnek. Köszönet, amiért segítitek a gyengéket a háborúkban és a természeti csapások idején. Abból az alkalomból fogadta audiencián az olasz hadsereg szállítási és anyagellátási ágának tagjait a pápa, hogy 70 éve nyilvánították védőszentjükké Szent Kristófot. Ferenc pápa is nagy tisztelője a szentnek, mindig magával hordja a medált, hogy segítsen a mindennapokban.
Sono lieto di incontrarvi in occasione del 70° anniversario della proclamazione di San Cristoforo.
1954. november 4-én 12. Pius pápa nyilvánította védőszentjükké Szent Kristófot, ami örvendetes, hiszen a katonai alakulat kérésére egy vértanú szent patrónust kaptak, aki életét adta azért, hogy tanúskodjon Krisztusról. Ez azt jelenti, hogy tudják, az életek megmentéséhez, a segítségnyújtáshoz és védelemhez szükségük van az isteni oltalomra, mint ahogy a magas etikai kódex megtartása felülről érkező ihletet igényel. Feladatuk az emberi személy védelme, a gyengék oltalmazása, és mindazoké, akik veszélyben vannak háborúk vagy természeti katasztrófák, járványok miatt.
Mi congratulo per questa vostra sensibilità.
Ferenc pápa gratulált az olasz honvédeknek, amiért felelősen végzik szolgálatukat akkor is, amikor a béke fenntartása a cél, vagy természeti katasztrófák, földrengések, áradások idején polgári védelmi feladatokat látnak el, nélkülözhetetlen logisztikai tevékenységet végeznek. Tábori kórházakat állítanak föl, az újjáépítéshez és az oltáshoz szükséges anyagokat szállítják, és emellett az országhatáron túl békemissziókban is részt vesznek, a szállítmányozás, logisztika, anyagelosztás, humanitárius célú munkálataiban. Mindez egyetlen szóban foglalható össze, szolgálat. a közjó érdekében fáradoznak, nem hátrálnak meg a veszélyek előtt sem, ha az emberi életek megmentése a cél. Ezen túlmenően pedig önkénteskednek is.
E Cristoforo significa colui che porta Cristo.
Kristóf azt jelenti Krisztushozó, utalta pápa az olasz honvédek védőszentjére. Vagyis amikor minden nap fáradhatatlanul végzik munkájukat, segélyt visznek a természeti csapások, vagy fegyveres konfliktusok miatt szenvedő lakosságnak, olykor tudtukon kívül is elviszik Krisztus stílusát, aki azért jött, hogy szolgáljon, nem azért, hogy neki szolgáljanak. Kedves testvérek, védőszentetek, Szent Kristóf őrizzen meg benneteket mindig ezekben a jó törekvésekben, mondta a pápa, majd idézte az úgynevezett gépkocsizók imáját. Mindenható örök Isten, óvd és áld meg a szolgálatunkat, amelyet a testvéreknek nyújtunk. Ajándékozz meg a képességgel, hogy eszközeinket arra használjuk, hogy segítsük és megmentsük a rászorulókat. Mária, Isten anyja óvjon és kísérjen benneteket, hogy a béke kézművesei legyetek, mondta még Ferenc pápa az olasz honvédeknek.
Ferenc pápa előszava a Remény a fény az éjszakában című könyvhöz. A pápa előszót írt a Remény a fény az éjszakában című kötethez, amelyet a vatikáni könyvkiadó adott ki. Az antológia a pápa elmélkedéseit gyűjti egybe, az alázatos erényről, a szent év közelettével. Gyakoroljuk, hogy felismerjük a reményt, meg fogunk lepődni, hogy mennyi jó létezik a világban. Most közreadjuk az előszó teljes szövegét. A 2025-ös szent év, amelyet a remény zarándokai témának szerettem volna szentelni, jó alkalom arra, hogy elgondolkozzunk ezen az alapvető és meghatározó keresztény erényen. Kezdi előszavát Ferenc pápa. Főleg olyan időkben, mint amilyeneket most élünk, amikor a szemünk előtt kibontakozó, darabokban zajló harmadik világháború arra késztethet bennünket, hogy eluralkodjon rajtunk a reménytelenség és az alig titkolt cinizmus hozzáállása. A remény azonban minden keresztény számára ajándék és feladat. Ajándék, mert Isten az, aki felajánlja nekünk. A reménykedés valójában nem puszta optimizmus, mint amikor néha abban reménykedünk, hogy sikeresen vizsgázunk az egyetemen. Reméljük, hogy meg tudjuk csinálni. Vagy jó időben reménykedünk egy városon kívüli kiránduláshoz egy tavaszi vasárnapon. Reméljük, hogy jó idő lesz. Nem. Reménykedni azt jelenti, hogy várunk valamire, ami már megadatott nekünk. Az üdvösségre, Isten örök és végtelen szeretetében. Arra a szeretetre és üdvösségre, amely ízt ad életünknek, és amelyek azok a sarokpontok, amelyeken a világ talpon marad minden gonoszság és aljasság ellenére, amelyeket emberként bűneink okoznak. Reménykedni tehát azt jelenti, hogy befogadjuk ezt az ajándékot, amelyet Isten minden nap felajánl nekünk. Reménykedni annyit tesz, mint megízlelni annak a csodáját, hogy egy olyan Isten szeret, keres, vágyik ránk, aki nem bújt el áthatolhatatlan egében, hanem testé és vérré, történelemmé és napokká lett, hogy osztozzon sorsunkban, írja Ferenc pápa előszavában. A remény egyben olyan feladat is, amelyet a keresztényeknek kötelességük ápolni és jó hasznát venni minden testvérük számára. A feladat az, hogy hűek maradjunk a kapott ajándékhoz, mint azt Madeleine Delbrel, a 20. századi francia nő joggal emelte ki, aki képes volt elvinni az evangéliumot Párizs földrajzi és egzisztenciális perifériáira a múlt század közepén, amelyet az elkereszténytelenedés jellemzett. Madeleine Delbrel ezt írta. A keresztény remény azt a szűk meccés vonalat jelöli ki számunkra, azt a határt, ahol hivatásunk megkívánja, hogy minden nap és minden órában válasszuk azt, hogy hűségesek legyünk Isten irántunk való hűségéhez. Isten hűséges hozzánk. A mi feladatunk, hogy válaszoljunk erre a hűségre. De figyelem, nem mi generáljuk ezt a hűséget. Ez Isten ajándéka, aki munkálkodik bennünk, ha hagyjuk magunkat formálni a szeretetének ereje által, a szent lélekkel, aki ihlető fuvallatként hat a szívünkben. Feladatunk tehát az, hogy fohászkodjunk ezért az ajándékért. Uram, add, hogy hűséges legyek hozzád a reményben. Azt mondtam, hogy a remény Isten ajándéka és a keresztények feladata. A remény megéléséhez pedig nyitott szemű miszticizmusra van szükség, ahogyan a nagy teológus Johann Baptist Metz nevezte. Tudni, hogyan kell mindenhol meglátni a remény bizonyítékát, a lehetségesnek a lehetetlenbe való behatolását, a kegyelmet ott, ahol az látszik, hogy a bűn minden bizalmat megrontott. Nem sokkal ezelőtt lehetőségem volt párbeszédet folytatni a remény két kivételes tanújával, két apával, az izraeli Ramival és a palesztin Bassammal. Mindketten lányukat vesztették el abban a konfliktusban, amely már túl sok évtizede vérbe borítja a Szentföldet. De ennek ellenére két kislányuk, Zmadár és Abir halála miatt érzett fájdalmuk, szenvedésük nevében barátokká, vagy inkább testvérekké váltak. A megbocsátást és a kiengesztelődést konkrét, profétai és hiteles gesztusként élik meg. A velük való találkozás nagyon sok reményt adott nekem. Barátságuk és testvériségük megtanított arra, hogy a gyakorlatban nem biztos, hogy a gyűlöleté az utolsó szó. A kiengesztelődés, amelyet egyénileg megélnek, egy nagyobb és szélesebb körű kiengesztelődés proféciája, a remény legyőzhetetlen jele. A remény pedig elképzelhetetlen távlatokat nyit meg előttünk, emlékeztet a pápa előszavában. E kötet minden olvasóját arra kérem, tegyen egy egyszerű, de konkrét gesztust. Este, lefekvés előtt, felidézve az átélt eseményeket és találkozásokat, kezdjék el a remény jelét keresni az elmúlt napban. Egy mosoly valakitől, akitől nem vártátok, az iskolában megfigyelt nagylelkűség, a munkahelyen talált kedvesség, egy segítő gesztus, még ha talán kicsi is. A remény valójában gyermeki erény, ahogy Charles Peggy írta. Arra szolgál, hogy visszatérjünk gyermekkorunkhoz. A világra rácsodálkozó szemekkel, hogy találkozzunk vele, megismerjük és értékeljük. Gyakoroljuk a remény felismerését. Így meg fogunk lepődni azon, hogy mennyi jó létezik a világban. És a szívünket felragyogtatja a remény. Így a jövő világító tornyaivá válhatunk a körülöttünk lévők számára, zárja október 2-án a Vatikánban kelt előszavát Ferenc pápa, a remény a fény az éjszakában című könyvhöz. A pápa meglátogatott otthonában egy olasz parlamenti képviselőt. Ferenc pápa felkereste lakásán Olaszország egykori külügyminiszterét, az olasz radikálisok vezető alakját, az Európai Parlament korábbi képviselőjét, Emma Boninót, aki egyben a Più Europa, Több Európát nevű olasz, liberális, európai föderalista politikai párt vezetője is. A pápa a Gergely Egyetemen tett kedd délelőtti látogatását követően, ahol találkozott az intézmény tudományos közösségével, Róma központjában, otthonában meglátogatta a 76 éves Emma Boninót, akit nemrégiben engedtek haza egy egészségügyi intézményből, ahol légzési nehézségei miatt kezelték. A pápa egy váratlan látogatás keretében találkozott az olasz politikussal. Amikor elhagyta az otthonát, az emberek az utcán megkérdezték a pápát a látogatásáról, és arról, hogy van Emma Bonino, mivel korábban rákkal küzdött. A pápa így válaszolt: nagyon jól, mindig udvarias. Pápasága során több alkalommal is találkozott Ferenc pápa az olasz politikussal a Vatikánban 2015-ben és 2016-ban. Tekintettel Emma Bonino migránsok érdekében végzett munkájára, a pápa 2015-ben a Szent Márta házban az olasz Corriere della Sera újság igazgatójával, Luciano Fontánával tartott informális találkozóján méltatta Bonino erőfeszítéseit. Ebből az alkalomból a pápa megjegyezte, hogy nagyszerű szolgálatot tett Olaszországnak azzal, hogy segített a nemzetnek Afrika jobb megismerésében.
Isteni röntgen. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 32. vasárnapra.
Bizony mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a persejbe. mert ők a feleslegükből adakoztak, ez pedig mindent odaadott, amilyen csak volt, egész vagyonát. Olvassuk Márk evangéliumának 12. fejezetében, a 43-as és 44-es versekben. Amikor Jézus ránéz az emberre, akkor, ahogy a görög igeidő szerinti fordítás sugallja, folyamatosan szemlélve lát. Az ember egész lényét átlátja és átvilágítja. Látja, kinek mit adok és milyen szívvel. Látja, hogy amikor valakivel beszélgetek, mennyire vagyok jelen számára. Egész szívvel figyelek rá, vagy csak átnézek rajta. Látja, hogy kereszténységemet egész szívvel, úgynevezett egész bedobással élem-e meg, vagy csak válogatok a törvények között. Azt is látja, hogy Istenért élve segítek másokon, vagy csak azért, hogy lássák az emberek. Az emberi látásnak akarok megfelelni, vagy a tiszta, isteni tekintetnek. Sokszor megijedek és félek ettől a tekintettől. Pedig nem azért néz rám, hogy elítéljen, hanem hogy rávilágítva mindenre, ami bennem van, megtisztítson. Jézus Isten tekintetével néz rám és szemlél engem. Ha magamra engedem szerető tekintetét és átengedem magamon, megtisztulok. Nem csak rávilágít, hanem meg is tisztít. Ezért úgynevezett gyógyító röntgen. Nemes Ödön, jezsuita atya, 40 évet élt Japánban. Elmesélte, hogy amikor oda került, azzal bízták meg, hogy a japánoknak tanítson angolt. Ezzel csak két problémája volt. Egyik, hogy nem értett japánul, s a másik, hogy nem tudott angolul. Azt hitte, megőrül. De mégsem őrült meg, mert azt mondta Istennek, hogy ha őrültre van szükséged, akkor őrülten adom át magam neked. Ez az a radikalitás, ami megvolt az évközi 32. vasárnap evangéliumában szereplő özvegyasszonyban is. A radikalitás őrültség kívülről nézve, de az egyetlen értelmes dolog a világon, belülről, belső szemmel nézve. Azt jelenti, hogy nem csak javítgatom életem bizonyos területein, hanem gyökeresen megújulok. Hagyom, hogy az atya és fiú teremtő lelke újjáteremtsen, teljesen átformáljon. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy hagyom, hogy ez az isteni röntgen rendszeresen átvilágítson és tisztítson. Sugallatait figyelem és követem mindennapi életem jelentéktelennek látszó területein is, nem csak az ima időben. Amire sokat nézek, azzá válok. A döntés mindig a kezemben van. Milyen műsorokat nézek rendszeresen, vagy milyen zenét hallgatok, vagy könyvet olvasok, azzal eldöntöttem tulajdonképpen, hogy melyik lelket választom. Ez tényleg mindennapos döntés. Többször is. Az internet használatára is ugyanez vonatkozik. Sokan mondják, hogy annyi szenny van az interneten vagy a televízióban, pedig nem csak az van. A távirányító a kezemben van. Jaj, hogy nehéz átkapcsolni. Hát ezek a kis, apró döntések, amelyekkel alakíthatom életem. Az özvegyasszony egész megélhetését dobja be a perselybe. Nem a látszat szerint él, hanem bizalomban. Bedobta magát. Nem eldobott valamit, hanem bedobott valamit. Nem is valamit, hanem teljes önmagát. Én hogy dobom be magam elsősorban családom életébe? Azután munkámba, egyházam életébe, mindabba, amit teszek, hogyan vagyok jelen? Vagy csak azért teszem, hogy lássanak? Milyen kegyes, amikor nagyobb vagyonnal rendelkező emberek alázatosan mondogatják, hogy adakozunk kicsit az egyháznak. Milyen kegyes és megható. Persze, ha valaki idegessé válik-e sorokra, megérintett lesz és nem tetszését fejezi ki, de hát az is megérintettség. A nem tetszés is jó, mert megérint. És csak az a kérdés, mit kezdek azzal, ami nem tetszik életemben? Jézus nem a gazdagságot ítéli el itt sem, hanem a lelkületet. Nem azt mondja, hogy a szegény az ideális, a gazdag a rossz, hanem az önátadás lelkületét tartja fontosnak, és elítéli a látszatot. Kezemben van a távirányító, és állandóan velem van a szerető Isten. Jó lenne mielőbb ráébredni arra, hogy jelen félelmeinkben is csak ő benne bízhatunk. Ő benne, aki látta a szegény özvegy önátadását, és aki megvizsgálja az én lelkemet is, tiszta, szerető és határozott tekintetével. Itt nincs magyarázkodás és önhitegetés. Szerető és határozott hangon kérdezi meg tőlem. Teljes bedobással akarok érte élni a világban, vagy számítgatok a világ szerint? Szűkül az út.
Isteni röntgen. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 32. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat délelőtt 11:30-tól megismételjük.
Gyert család, tiszta fény, csonkig égő áldozás, áldozatban pusztulás, Isten oltárainál. Gyert család, tiszta fény, embert hívó lángolás, végső percig lobogás, áldozatunk asztalán. Gyert gyalán, tiszta fény, önpusztító lobogás, nem is akar lenni más, nem is kíván semmi más, nem is lehet soha más. Gyert semmi más, nem is lehet soha más. Gyert gyalán, szeríten, könnyesen, minden újdal győzelem, ezer gyötrődésemen, minden gyöngeségemen. Gyert gyalán, életem, könnyű széltől megremeg, de amit lehet, megteszek, áldozattá így leszek. Gyert gyalán, tiszta fény, önpusztító lobogás, nem is akar lenni más, nem is kíván semmi más, nem is lehet soha más. Gyert semmi más, nem is lehet soha más. Gyert gyalán.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A hűtlen intézőről szóló példabeszéd helyes értelmezése nem egyszerű feladat, hiszen elhamarkodottan azt is gondolhatnánk, hogy csalásra, mások megkárosítására bátorít minket. Elsőként azt kell tisztán látnunk, hogy a történetben nincs szó arról, hogy az intézőt ért vád igaz. Nincs kizárva, hogy rosszindulatú emberek igazságtalanul vádolták meg őt a gazda előtt, aki elhitte a híresztelést. Pedig az is lehetséges, hogy hűségesen dolgozott az intéző az ura számára, és nem a maga javára. Ebben a helyzetben az intéző megoldást keres, nem esik kétségbe, nem kezd el védekezni a vádak ellen, hanem a lehető legügyesebb módon próbálja biztosítani jövőjét azzal, hogy barátokat szerez magának. Tény, hogy az intéző valóban megkárosítja urát annyiban, hogy a meglehetősen magas uzsora kamat egy részét elengedi az adósoknak. A hitelezőnek így is maradt haszna az üzleteken, legfeljebb kevesebb. Egyértelmű, hogy Jézus nem az erkölcsileg kifogásolható magatartás utánzására bátorítja tanítványait. A történettel egyrészt azt tanítja, hogy a személyes és a ránk bízott javainkkal okosan kell gazdálkodnunk, másrészt ismerjük fel minél hamarabb az olyan helyzeteket, amelyek lelki hátrányt okoznak nekünk, és tegyünk meg mindent a lelki fejlődés, előrelépés érdekében.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. A Szent Fagyuram énekeskönyv 227-es számú énekét énekeljük a mai Szent Mise elején, amely így kezdődik: Kegyes szemmel néz ránk, édes Istenünk. Majd a 143-as számú éneket énekeljük, Előtted Jézusom leborulok kezdősorral. És befejezzük a mai szentmisét az Énekőegyház 348-as számú énekének éneklésével, amely így kezdődik: Jézus Krisztus, drága piros vére. Megismétlem sorrendben az énekszámokat: a Szent Fagyuram énekeskönyv 227-es és 143-as, valamint az Éneklőegyház 348-as számú énekeit énekeljük a mai szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.